És hát elkadózoljuk önöket Rajasztánba, mert egy olyan táncos nő van itt most a stúdióban, aki rajasztáni táncokkal ismertet majd meg bennünket, és akinek van kedve, az elmehet majd egyébként megtanulni ezeket a táncokat. Persze nem rögtön ezzel indította az életét, mert hogy rendkívül sokféle tánccal foglalkoztál, a népművészeti stúdió mestere is lettél, és aztán utána valahogy szembe jöttek veled a rajasztáni táncok, és beleszerettél, és én mióta ismerlek téged, folyamatosan ezzel foglalkozol, a vendégem Ábrahám Judit táncművész, szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntelek én is téged és a kedves rádióhallgatókat.
Egy kicsit mesélj arra, hogy keveredtél a rajasztáni táncok közelébe, honnan indultál, és hogy keveredtél oda?
Kezdetben a művészeti tevékenységemet a magyar népzenével kezdtem, nevezetesen a gardonnyal, ami egy gyimesi hangszer, erdélyi népzenében használják ezt a hangszert, és nagyon ritka volt akkor időben, most is ritka, de azért a népzenészek körében most már azért elég elterjedt azóta.
Igen, a táncházasok azért most már ezt ismerik.
Igen. Szóval kezdetben csak azzal foglalkoztam, és arra szentettem, így 10 évet jártam ki mesteremhez, az egykori Zerkola Jánoshoz tanulni, meg őket is ide hívtuk, amikor itt voltak fellépések, akkor nálunk laktak, Kerényi Róberttel szerveztük ezek, illetve ő szervezte, én segítkeztem, és akkor így közvetlen közelről tudtam tanulni. Aztán M-nek peremén megtanultam a moldvai táncokat. Az nagyon tetszett, mert körbe kellett járni, és annak volt egy varázsa. Aztán a következő lépés az volt a művészeti tevékenységemben, hogy elindítottam egy ilyen moldvai tánckurzust, aminek lázadó módon Eleven Ördög volt a neve, ahol úgy táncolnak a táncosok, mint az Eleven Ördög, és akkor mindig ezek mellett, mögött mindig az húzódott, hogy én is magamat fejlesztem a zene és a tánc területén, és amikor már így ezeket az iskolákat úgymond kijártam, hát soha nem lehet egy iskolát kijárni, de mondjuk volt egy színvonalam, akkor éreztem, hogy tovább kell lépnem, és akkor egy bonyolultabb műfajt kerestem táncba, és így találtam rá az indiai táncra. Kezdetben klasszikus táncot tanultam, és utána a rajasztáni zenészek is szembe jöttek velem.
Ez egy véletlen találkozás?
Igen, budapesti fellépésük volt, és akkor ilyen nagyon nagy összhangot, harmóniát éreztem velük, és ahogy hazamentek, utána is tartották a kapcsolatot velem, és azt mondták, ha Indiába megyek, mindenképp menjek el hozzájuk. És akkor ez így is történt.
Ezért mentél Indiába? Mert az ember hát általában úgy nem szokott csak úgy elugrani Indiába.
Igen, most lerevidítettem ezt a, kicsit leegyszerűsítettem az útvonalat, de nem azért mentem Indiából, mert ahogy említettem, klasszikus tánccal kezdtem, és elkezdtem klasszikus éneket is tanulni, az dél-indiai, ami merőben más, mint a rajasztáni, ami észak-indiai. Úgyhogy kezdetben klasszikus táncot szerettem volna tovább tanulni, és klasszikus éneket tanultam is, elmentem Dél-Indiába, és gondoltam, hogy ha már ott vagyok Indiába, és meghívtak a rajasztáni zenészek, akkor felugrok Észak-Indiába is, és meglátogatom őket, mert mivel hogy ott voltam, és felhívtam őket, hát állandóan hívtak, hogy menjek, és látogassak el a falujukba. És akkor így egy nagy kanyarral felkerültem Rajasztánba, és hát nagyon nagy szeretettel fogadtak. Már az egész rajasztáni légkör nagyon otthonos volt nekem, nem csak a zenészek között, hanem úgy egyébként is, utcán az emberek, meg bárhol. Én összhangot éreztem velük, és akkor, amikor elmentem ebbe a zenész és táncos közösségbe, akkor még nagyobb harmóniát éreztem, ugyanis ilyen természetközeli állapotok voltak akkor a faluban, még inkább, mint most, mert sövénykerítés, agyagból épített vályok, kunyhókba laktak, most már kezdett egy kicsit modernizálódni, és ez mind nekem nagyon tetszett, és a közösség tagjai, a nők, ők is nagyon befogadtak, és annak ellenére, hogy nem volt közös nyelvünk, mégis értettük egymást. És akkor így kerültem kapcsolatba a rajasztáni táncokkal, és mivel klasszikus tánc alapon volt, és a magyar néptánc alap, moldvai táncok, kimesi táncok, páros táncok, így gondoltam, hogy oda tettek táncolni, és akkor így könnyebb volt nekem tanulni, mint hogyha egyáltalán nem lett volna előképzettségem. És akkor, amikor visszajöttem Magyarországra, akkor mondták, hogy jönnek egy fellépésre, és én legyek a táncos. És akkor én elkezdtem kicsit komolyabban foglalkozni a rajasztáni táncokkal, hogy legalább egy-két táncot tudjak a színpadon eltáncolni. És akkor láttam, hogy azért nem olyan egyszerű, mint ahogy én azt gondoltam, és akkor így 8 éven át jártam Rajasztánba, ahol tovább tanultam a táncokat, gyűjtöttem, aztán ide hívtam zenészeket, akikkel felléptem Magyarországon, külföldi országokban, Spanyolország, Franciaország, Portugália, Ausztria.
Tehát valójában a rajasztáni táncok követévé váltál itt Európában, vagy legalábbis Európának ezen a részén.
Igen, így alakult, igen. Igen, mert ez egy olyan műfaj, amit egyedül lehet járni, tehát szóló táncművészet, és lehet csoportban is, de nem feltétlenül szükséges, és akkor így nem kell várni senkire, hogy mint például a páros táncokban, hogy jön-e a férfi felkére, jól fog-e táncolni, milyen lesz a tánc együtt, és akkor ez egy olyan kifejezési forma nekem, amiben nagyon sok mindent meg tudok mutatni magamból, és igazából az egyéniségemhez is passzol ez a stílus.
Mi az, ami megfogott benne? Mi az, amit másban nem találtál meg, hogy ennyi időt fektessél bele?
Hát először is a klasszikus táncoknak a mögött húzódó tanítási metodika, meg a filozófia, ami mögötte van, a kultúra, ez fogott meg elsősorban, és akkor ezek, szóval párhuzamosan klasszikust is tanulok mind mai napig, vagy Indiában voltam, akkor is katak mesterhez jártam tanulni minden szabadidőmben. Dr. Sasi Sangla az indiai katak mesterem, és itt is, amikor jön olyan klasszikus táncmester, most például nem sokára jön Sandhya Dipakar, aki Odisszit tanít, őtőle is sokat tanulok, és akkor így továbbfejlesztem magam, és ezeket a tánc mögött húzódó alapelveket, tanításokat beépítem a saját rajasztáni táncművészetembe. Mert hogy a néptánc az szabadabb abba, hogyha ismerjük az adott kereteket, az adott szabályokat, akkor azon belül szabadon lehet kibontakozni. Nem annyira kötött, mint a klasszikus.
És erre szükséged van.
És erre szükségem van, igen, szóval ebben megvan az erő, a erőnlét fenntartása, megvan a virtuózitás, megvan a fennköltség, sokrétű tud lenni.
Azt mondod, hogy a rajasztáni táncok azok az egyéniségedhez is passzolnak, ez a stílus. Változtattak is az egyéniségeden? Tehát, hogy valamit hozzá is tettek, ami nem volt esetleg előtte, hogy ebbe belemélyedtél?
Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, nőiesebbé teszi az embert, és hát minden testrésztre kell figyelni. A mozgáskoordinációt nagyon fejleszti, de hogy belülről nőiesebbé teszi, mert vannak ezek a finom mozgások, ezek egyértelműen kihozzák egy nőből a nőiességet.
Hallgassunk egy kis rajasztáni zenét, és aztán belemegyünk majd a jelenbe is, csak hogy egyáltalán a hallgatók tudják, hogy miről beszélünk, hát ha ők is megéreznek belőle valamit.
पूरी लिखी नहीं दा
अरे रंगीला गोरी डुला चितला गोरी
रंगीला गोरी डुला चितला गोरी दादी
में जिंदगी रो पूरो रंगीला मारा बाल मारंगीला
अरे में जिंदगी रो पूरो रंगीला मारा बाल मारंगीला
ओ खगीला डुला चितला
17 perc.
És ezután a rajasztáni zene után, ami ízelítőt kaptunk a hangulatból, tovább folytatjuk a beszélgetést Ábrahám Judit táncművésszel, aki a rajasztáni táncok képviselője itt Európában, Magyarországon, és aki nemrégen érkezett meg Görögországból egy nemzetközi tánctanács rendezvényről, egy országot, vagy egy világfesztiválról. Ez mi volt ez a fesztivál, és egyáltalán mi ez a nemzetközi tánctanács?
Az, hogy mi a nemzetközi tánctanács, azt mindenki utána járhat a neten, most nem mondom el. Egy nemzetközi tánctanács.
És mi volt a fesztivál?
És ez egy fesztivál. Nem is ők rendezik, hanem akik velük szövetségben vannak, vagy így az alsóbb szervek, és ez Görögországban volt most megrendezésre kerülve. Hát voltak, ilyenkor a világ különböző részéről jönnek táncosok, csoportok szólóban, vagy csoportban is lépnek fel előadó művészek, és ez volt most Görögországban is.
De ott egyedül léptél fel, vagy pedig a táncos csoporttal? Mert ugye te nem csak egyedül szoktál fellépni, úgyhogy van, amikor vannak partnereid, van, amikor nincsenek partnereid, ezt sem tudom, hogy mitől függ, de majd mindjárt elmondod, gondolom.
Igen, itt szólóban léptem fel. Egyébként van a Mátki tánccsoportom, amit már 10 éve vezetek, és elég jó táncosok tartoznak a csoporthoz, akik eléggé jól megtanulták. Annak ellenére, hogy soha nem voltak rajzasztánba, tényleg sok energiát tettek bele, és jól megtanulták a táncokat. És akkor időnként együtt lépünk fel, időnként meg szólóba lépek fel, vagy pedig szólóba és a tánccsoporttal.
És ezen a fesztiválon mi az, amivel felléptél? Tehát ilyenkor fesztiválra készítesz egy saját külön műsort, vagy pedig a fesztiválra meghívnak egy adott műsorral, és akkor azt mutatod ott be?
Nem, meg volt határozva, hogy hány perces lehet egy szóló tánc előadás. Tehát 5 perces lehetett, úgyhogy egy 5 perces táncelőadásra készültem oda, pont azzal a zenével, ami az előbb ment, ami a mehendi zenéje.
Ezeket a zenéket te gyűjtötted egyébként?
Ezeket a zenéket nem én gyűjtöttem, én hoztam Rajasztánból, ezek már stúdiófelvételek, én is gyűjtöttem zenéket, de azt nyilván nem stúdió körülmények között vettem fel, hanem csak a falvakban, amikor nálam volt, már mindig nálam volt a hangrögzítő, de amikor adódott az alkalom, akkor elővettem a hangrögzítőt, és akkor felvettem a zenéket. Ez stúdiófelvétel.
Itt az asztalunkon van egy plakát, ami a te tanításaidat hirdeti, és itt egy gyönyörű ruhában vagy. Ugye mondtad, hogy ez egy 5 perces fellépés volt, nem tudom, hogy ebben a ruhában van, egy másik ruhában léptél-e fel, mert nyilván az attól függ, hogy mit táncolsz, de hogy pont az jutott eszembe, amikor beszélgettünk, hogy mondtad, hogy mennyire megnövelte, megemelte a nőiességedet, a finomságodat, ez a fajta tánc. Hát már maga ez a ruha, azt gondolom, amikor elkezdesz öltözni, kiválasztod a ruhát, nem csak ruha, hanem ékszerek, fejdíszek, kifestés. Hány órát készülsz, vagy mennyi idő az, amíg állapotba hozod magad, mielőtt egy 5 perces táncot előadsz?
Hát a beöltözéshez így előadás előtt minimum 1 óra kell. Mondjuk 3/4 óra, hogyha kapkodunk, és nagyon kell sietni, de 1 óra az, ami alatt el lehet készülni mindennel. És tényleg egy ilyen beöltözés és smink, ami hozzátartozik a tánchoz, a sminkelés alatt és az ékszerek felcsatolása, a kendő feltétele, meg karkötők, lábcsörgő, ez alatt tényleg annyira ráhangolódik az ember a táncra, hogy akkor már így abba az állapotba kerül, amikor tényleg csak a zene van és a tánc.
Gondolom azt, hogy ezt elsajátítsd, ez is egy külön művészet, tehát hogy ezt is meg kell tanulni. Egyrészt azt, hogy tedd fel, mert hát az ember fölveszi, de hogyha táncol benne, akkor annak stabilnak kell lennie mindig ugyanazon a helyen, hogy ne zavarjon téged se a mozgásban, ne potyogjon a szemedbe az a kis valami, nem tudom, hogy mi a neve, ami ott előlóg a homlokodon. Tehát, hogy ennek nagyon precíznek kell közben lennie, miközben láthatóan minden nagyon szabad, tehát csak úgy lebben körülötted az anyag is, az ékszerek is.
Igen, ahhoz, hogy az egész ilyen lazának nézzen ki, amögött tényleg sok gyakorlás kell, és tényleg nagyon jól ráéreztél, hogy azt is, hogy sminkeled be magad, hogy rögzíted az ékszereket, hol csatolod meg a kendőt, hogy teszed fel. Mindez egyrészt stílusba is legyen, az eredeti rajasztáni stílussal, másrészt pedig, hogy a te arcodhoz illő smink ebben a kálbélia stílusban tényleg hozzád is passzoljon, úgyhogy ne egy maszk legyen az arcodon, hanem az arcból hozza ki a szépséget. Ez tényleg nagyon sok gyakorlás. És ezt gyakorlatilag Rajasztánban fedeztem fel mindennek a titkát, vagy járatódott be ez a dolog, mert ott nagyon sok előadás volt, így együtt ültem a lányokkal, mindenki sminkelt, én csak ellestem gyakorlatilag, és aztán kitapasztaltam, hogy mi az, ami nekem jól áll.
Tehát nem tanítottak?
Nem, egyáltalán. Egyáltalán nem tanítottak, sőt, táncra sem tanítottak, hanem beledobtak a mély vízbe, vittek magukkal fellépni, és akkor az volt a tanítás, hogy na, menjél elsőnek, táncoljál, vagy gyere akkor a csoportos táncba, táncolj velünk együtt, utána megint táncoljál egyedül, és amikor ők táncolnak, akkor nézem. De semmit nem tanítottak, és gyakorlatilag ők is így tanítják a kisebb generációbeli táncosokat, hogy nem tanítják, hanem engedik, hogy a tanítvány elsajátítsa, ellesse.
Tehát valójában befogadtak táncot. Akkor?
Teljesen, teljesen befogadtak. Most is már mióta nagyon sok éve nem voltam, a Covid előtt voltam utoljára Rajasztánba, de azóta is majdnem minden nap hívnak, hogy mikor megyek Rajasztánba. Táncosok is, zenészek is, szóval befogadtak, igen, és nagyon szeretnek.
És visszatérnék még egy kicsit az öltözékhez, mert hogy itt a bokádon vannak ezek a csörgők, rengeteg karkötő van, aminek ugyancsak van hangja. Ezeket gondolom, hogy úgy kell a táncot megcsinálnod, vagy kitalálnod, vagy létrehoznod a koreográfiát, hogy azok a hangok, amik a tánc közben létrejönnek, azok harmonizáljanak a zenésszel, vagy a zenével, mert hogyha egész más ritmusban táncolsz, az lehet izgalmas, hogyha nézed, és a modern táncművészetnek ez is ad egyfajta izgalmat, de hogyha közben még zajt is produkálsz, akkor annak illeszkednie kell ahhoz a zenéhez. Tehát, hogy ez mennyire egy külön része a koreográfiának, tanulásnak, vagy pedig ez abszolút egy érzés, hogy kell működnie.
Most az, hogy a rajasztáni táncok szabad stílusban vannak, az nem azt jelenti, hogy felteszek egy bukacsörgőt, vagy karkötőt, és akkor a zenétől teljesen eltérő ritmusban mozgok, és akkor azt mondom, hogy hú, ez a táncnak a szabadsága, és ez az avantgárd művészet, és ez a nem tudom milyen elszállt művészet, ami nem kötődik semmihez. Szóval ez nem úgy van, hanem először is a karkötő az csak zörög, az nem hangszer, az csak díszítő. Díszítést szolgál, mert eleve a rajasztániak a mindennapokban is hordanak karkötőt, és akkor miért ne hordana a táncos? Még többet, mint amennyit az való életbe, hogy mivel színpadon van, mindent dupla annyira kell hangsúlyozni, mint az életbe, hogy érvényesüljön. Az egyetlen szerepe az a bokacsörgőknek van, mint zenei szerepe, és azzal viszont a ritmust kell követni. Sőt, nem csak úgy követni, hanem meg is adni. A rajasztáni táncokban, kárbéli táncba például, vagy akár lassú táncokban is, nem a táncos követi le azt, amit a zenész játszik, hanem a zenészek követik a táncost. Szóval ő diktálja a ritmust, és ezt a ritmust követik a zenészek. Szóval a láb munka, vagy a lépések, mert ezáltal képződik a bukacsörgőn ez a zaj. Nem zaj, hanem az is egy ilyen csengő, sok kis csengőnek a hangja. Ez gyakorlatilag egy ritmus hangszer, és ennek egy az egyben találkoznia kell a zenében meglévő ritmussal.
Láttam a honlapodon, hogy részt vettél itt már az együtteseddel együtt a most először nyáron megrendezett cigányzenei fesztiválon.
Igen, nagyon jól láttad.
Ez egy másik része az életed, mert te azért nagyon sok időt fektettél abba, hogy kutattad a cigányzenét, a cigánytáncot, és ez is egy része az életednek.
Igen, ez is egy része. Mielőtt rajasztáni táncokkal foglalkoztam, azelőtt, amikor vezettem a moldvai csángó tánckúzust, akkor tanultam cigány táncokat, és nagyon érdekelt a cigányság kultúrája, úgyhogy igen, tényleg foglalkoztam ezzel a területtel, és a táncokat is tanulmányoztam. És akkor, amikor visszajöttem Indiából, akkor adódott egy olyan helyzet, hogy voltam én, mint táncos, és volt egy cigányzenekar, és akkor, na, akkor hozzuk össze a két műfajt, írjak valamit, hogy mi lehet az azonosság a két műfaj között, és akkor volt egy ilyen fellépésünk, és akkor aztán adódott az ötlet, hogy akkor legyen egy ilyen együttes, és ez a Gypsy Fusion Band, ami ugyancsak 10 éve működik, viszont alkalomszerűen, mert ugye én is sok mindennel foglalkozok, nem tudok annyi mindent vezetni, de alkalomszerűen működünk, és akkor most nyáron a cigány dalnapján felléptünk. Gáspár Kálmán a cimbalmosunk, kitűnő cimbalomművész.
És ez milyen élmény volt számodra, mert azért most egy kicsit másik műfaj.
Nagyon jó élmény, mert a zenének az energiája az ugyanaz, ez a vehemencia, az erő, a vidámság, az ugyanaz, a virtuózitás, zenébe, táncba, ezek mind nagyon találkoznak. És akkor egy kihívás minden egyes előadás, na akkor lássuk, mi fog történni, valahogy elindul az előadás, és valamit megegyezünk, de attól teljesen más kerekedik ki aztán az előadás közepette. És akkor ez az izgalomosság benne, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, de valami lesz, próbálunk rá, de...
És egyébként az, hogy te belemerültél a cigánytáncokba, ez segített abba, hogy könnyen ebben elsajátítsd a rajasztáni táncokat?
Persze, mert a cigánytáncokban ugyancsak kifinomultabbak a lépésvariációk, mint a magyar néptáncok
igen,
többségében.
Igen, az egy keményebb világ.
Uh-huh. És akkor az segített, az is egy komolyabb testkontrollt igényel. Ott a kézre is kell figyelni, ott is ugyancsak nem fogózkodnak össze, mint például a rajasztáni táncba sem. És akkor ez egy sokkal komolyabb testkontrollt igényel, és ezáltal fejlődik az ember.
Ugye te tartasz órákat is, tanítasz, általában ilyen 4 alkalmas kurzusokat tartasz, most október 3-án kezdődik majd egy következő kurzusod. Mi az, amit ez alatt a 4 alkalom alatt el lehet sajátítani? Mert hát ugye te 8 éve tanulod, és még mindig tanulod, és gondolom életed végéig tanulni fogod. 4 alkalom alatt mi az, amit el tud sajátítani az, aki elmegy hozzád?
Csak most indítom ezt a 4 alkalmast, régen mindig egész éves kurzusok voltak, úgyhogy most ez csak így most kipróbálom, hogy működik ez a 4 alkalmas, hogy akkor ne legyen az, hogy ja, ez megy az idők végezetéig, és majd bekapcsolódok, hanem szedjük össze magunkat, akkor most erre 4 alkalomra fókuszáljunk, és aztán utána meglátjuk, hogy mi lesz. Szóval 4 alkalom alatt nagyon sok mindent lehet tanulni, sőt, már 1 alkalom alatt is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, mert nagyon intenzív az, ahogy tanítok. És ott van közötte 1 hét, amikor tudat alatt is érik az a tanítás, és hogyha még közben rágyakorol hétközben 1-2 alkalommal az, aki ellátogat az órára, vagyis a tanítvány, akkor nagyon-nagyon sokat lehet fejlődni. És
látom,
ugye nem csak a 4 alkalom, hanem a 4 alkalmat aztán lehet folytatni, csak most így egy kicsit így bekereteztem, hogy...
Azt látom, hogy az indiai táncosoknak gyönyörű a tartásuk. Tehát, hogy az egy külön tanulmány szerintem, ahogy tartják a gerincüket, a fejüket, tehát, hogy egészen különleges az a tartás, amit igényelnek ezek az indiai táncok.
Igen, de gyakorlatilag a magyar néptáncban, vagy a cigánytáncban is ugyanúgy megvan ez a szép egyenes testtartás. Ami az indiai táncban plusz, az, hogy a kéz is, és főleg a klasszikus táncokban ott a szemnek nagy szerepe van. A rajasztáni táncokban nincs olyan sok szemmozgás, mint a klasszikus táncokban. Viszont kéz, nyak, váll, derék, ritmikus mozgatása, kontrollja, az van. És ezeket összehangolni, és aztán harmonikus mozgássá alakítani, az egy kihívás.
Meg azt gondolom, hogy az például egyáltalán nem árt azoknak az embereknek, akik olyanok, mint én, hogy rengeteget ülnek számítógép előtt. Tehát az, hogy egy kicsit kiszabadulni, egyrészt mozogni szabadon, másrészt pedig a tartásodat egy kicsit helyre rakni, arra például kiválóan alkalmas, arról nem beszélve, hogy egy új kultúrával, egy új világgal ismerkedsz meg. Én köszönöm, hogy itt voltál, mert ez egy hihetetlenül izgalmas történet, aki egy kicsit többet szeretne erről megtudni, az egyébként a honlapodon is utána tud nézni. Ez a neved, ugye? Ez az abrahamjudit.com a honlapod, hogyha jól
igen,
tudom.
Igen, Judit Abraham.
Judit Abraham.
A Facebookon, Instagramon.
Meg lehet találni, és hát október 3-ától pedig a Barata Kultúrtérben lehet, ez egyébként a Tivadar utca 3-ban található, a rádióhoz egészen közel, úgyhogy csak mi kiesünk, és akkor mehetünk is az Andrissal táncolni, hogyha úgy tartja kedvünk majd legközelebb.
Almási térhez közel.
Almási térhez közel.
És akkor nem csak jó tartást ad, és egy kicsit kilazít, és mentálisan is kikapcsol a stresszből, hanem még jó fogyókúra is egyébként.
Úgyhogy rengeteg előnye van, de a legfontosabb az, hogy élvezzük a saját testünket, igen, meg a zenét, ami így.
Hát a legfontosabb az, hogy a lelkünket felemeli, és tényleg boldoggá tesz egy ilyen táncóra.
Köszönöm szépen, a vendégem Ábrahám Judit táncbűvész volt. Örülök, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást, további szép estét kívánok.